Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, a beszélgetést felvételről hallják. Elnök úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Mi az, amit elnöki ciklusa végén sikerként szeretne elkönyvelni, amire ha visszagondol, akkor azt mondja, hogy megérte?
A most megjelent, néhány napja megjelent könyvemnek is az a cím, hogy Nem volt hiába. És annak az utolsó fejezetei tulajdonképpen az akadémiai létről szólnak, erről a közintézményként másfél évet ott töltő elnöki helyzetről, és korábban az Egyesület ügyvezető elnökeként, ez összesen 3 év körülbelül. Életem legnagyobb kihívása is, de talán valami belső büszkeséggel is mondom, ha tényleg sikerül minden a megválasztott cikluson végére, akkor életem legnagyobb tette is. A belsőépítészeti munkáim 4 évtizeden keresztül már a végén születhettek rutinból. A 4 éves államtitkári teendő az egy kemény próbatétel volt a közszolgálatban. Aztán voltam szövetségi elnök, voltam középiskolai, műszeti középiskolai igazgató, és később egyetemi tanár és professzor emeritus. De egyetlen egy eddig felsorolt tevékenységet ehhez nem tudok hasonlítani, mert ez törvényalkotás, emberek meggyőzése, a valóságos igazságoknak a kimondása a vélt igazságokkal szembe, hivatalnak a megszervezése, épületnek a művezetése, az államigazgatás kulturális menetébe való olyan tanácsadási és részvételi jog, nem intézkedési részvételi jog, amit így együtt valószínűleg az életemben nem tudtam volna előállítani, óriási kihívás, bár én ezt a szót nem nagyon szeretem, ez egy kötelességteljesítés.
De a kultúrában, mint olyanban, tud egy olyan változást, eseményt, jelenséget mondani, amire azt mondja, hogy ez az én nevem, pontosan az ön nevéhez fűződik, és ezért megérte?
Nem, ezt nem mondanám, mert soha nem éreztem életemben, hogy amit most csinálok, ez ennyire kollektív természetű dolog, hiszen az elmondott 4-5 féle terület egy ember számára megoldhatatlan, kitalálhatatlan is, megoldhatatlan is, ezért nagyon jó munkatársaim vannak, kiváló sajtófőnökön van, mondjuk Juhász Judit személyében, vagy Kucsera Tamás személyében, zseniális főtitkár, nélkülük semmit sem érnék. Nyugodtan mondhatom, hogy ők azt tudják, amit én nem, és én azt tudom, amit ők igen, és ez egy kicsit olyan, mint a feleség, hogy a két részre van osztva egy komplett család, és egy férjből és egy feleségből áll. Minden dolgot együtt csinálunk, vitákkal, koncepciók fölvázolásával, megállapodásokkal, nagyon egyhangon beszélünk, alatt rendkívül különféle emberek vagyunk.
És olyat lát a saját, illetve a Magyar Művészeti Akadémia tevékenységébe, amit mondjuk az első elnöki ciklus után, ha megnézünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez most indult el, és ez az önök nevéhez fűződik? És ez jó? Vár ilyet?
Igen. Ugye ez az akadémia a 160-valahány éves tudományos akadémiával szemben mindössze 2 éves. Tehát ez a valóban az abszolút csecsemő korát éli. Tanul járni, tanul beszélni, tanul tisztálkodni, integetni, mosolyogni, haragodni, sírni. Ez egy építkező korszak. Ez az építkező korszak nagy valószínűséggel, és gondolom, hogy a választás is erre hatalmazott engem föl, ez nem művészeti tevékenységre szól, ekkor fel kell adni az embernek az alapdisziplináját, nem lehetek belsőépítész, sőt elnökként ki se derülhet, hogy én belsőépítész vagyok, mert hiszen 8 alapvető nagyművészeti ágnak a tagozatait kell valamilyen módon vezetni, irányítani, függetlenül attól, hogy nagy önállóságuk van. Aki utána majd, és én nagyon remélem, hogy másfél év múlva más elnöke lesz az akadémiának, 81 éves vagyok, ezt nem szabad tovább csinálni, 10 évre van még előre iparművészeti képzőművészeti tervem, tehát másra akarok készülni később, de ha ez az akadémia létesül, kialakul, kirajzolódik, megszerveződik hivatalával, akciópontjaival, mint a Vigadó, vagy a Műcsarnok, vagy más tevékenységi körök elméletintézet, akkor nyugodtan kiváló művész is elvezetheti. Mert megvan alapozva, a kocsi megvan építve, kezelni kell tudni a kuplungot, a féket, a sebességváltót, néha még automatára is lehet állítani, mert én nem tudok olyan művészeti akadémiát, a világon néhányat ismerek, ahol az akadémiának az elnöke reggel 8:30-kor bemegy, 6 órakor megy haza hivatali munkából, annyi idős, mint én, és ezerféle dologgal kell egész nap foglalkoznia, ami nem az embernek a művészeti attitűdjéből, a művész attitűdjéből fakad.
Ha kész az autó, meg kell határozni az irányt. Mi a Magyar Művészeti Akadémia iránya?
A Művészeti Akadémia iránya az, hogy a kultúrának és a művészeteknek a területei közül azokkal foglalkozzék olyan intenzitással, olyan mélységgel, amellyel a Magyarország országai határain kívül senki nem köteles. Ezt úgy hívjuk, hogy nemzeti kultúra. Még könyvem is van arról, hogy a nemzeti kultúra és a nemzet kultúrája között mi a különbség, és mi a szimbiózis. A nemzeti kultúra az, ami a saját múltunkból jön, a saját jelenünket éli meg, és a saját jövőnkre irányul. A nemzet kultúráján egy tágabb fogalom, nem olyan mély, mint az előbbi, tágabb fogalom, mert a nemzet kultúrájában benne kell lenni a szomszédos népeknek, az Európai Uniónak és a világnak minden olyan kulturális jelentősége van az ismeretnek valamilyen szintjén, ami a közös élethez a világon és a saját kultúránk terjesztésével a világon, hát meg kell, hogy valósuljon.
Ez most a foglalkozás, ez szervezést jelent, irányítást jelent, mecenatúrát jelent, vagy mindezt együtt jelenti?
A törvényalkotás munkájába is részt vettem. A meghalt Kovács Lóriánnal, a főtitkárunkkal és Kucsera Tamással, akit említettem már előbb, hónapokon keresztül folyt a törvénynek az előkészítés, alapvetően tervező munka volt. Tehát nem az akadémiára háruló különböző programoknak valamilyen módon a törvénybe foglalása, hanem azoknak a kereteknek, kordonoknak, korlátoknak és szabad levegőnek, teraszoknak vagy parkoknak jelképesen a meghatározása, amelyek elég konkrétak ahhoz, hogy ne lehessen kikerülni őket a megvalósulás fázisába, de elég lazák és eléggé meg nem határozottak ahhoz, hogy ami a történelemben, a világtörténelmében, az unió történelmében, a magyar történelemben előfordul, mint változás, hogy az ne férjen bele a megvalósítás különböző kereteibe, tehát ő alternatívák számára nyitva maradjon. Alig van benne kijelentő mondat például a törvénybe, mert a törvénybe olyan meghatározások vannak például, hogy véleményt nyilváníthat minden olyan kérdésről, ami a kulturális művészet területén fontos. Tehát nem ad intézkedési jogkör, de azt mondja, hogy nem lehet kihagyni. Mondok erre egy példát, most két olyan törvény előkészítés is van, ahol első alkalommal a két éves akadémiai történetben a tárcagöri körözések anyaga eljött a Művészeti Akadémiához is. Nem is mondom, hogy milyen részletkérdésben, mert ez nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy egy tárcaköri közlésnél fel van sorozva 8-10-12 minisztérium, akit érint egészen a kodifikációs kérdésekig, és ott volt eddig a Magyar Tudományos Akadémia végén, mint köteles véleménynyilvánító. És most a Magyar Művészeti Akadémiával végződik ez a sor. Tehát jogot ad véleménynyilvánításra, mert a törvény feltételezi, hogy az akadémiának a névsora, a tagjai, a szellemi potenciália, ami a tagjaiban hát jelen van, ez alkalmas arra, hogy többlet információkkal szolgáljon az államigazgatás számára. Ugyanis köztestület vagyunk, és az akadémia tagjai közfeladatokat is vállalnak. Ez annyit jelent, hogy az illetékes kulturális tárcának, ebben az esetben az államtitkárságnak bizonyos feladatai decentralizálva lesznek, olyan mértékig, amelyik ez logikus, messze nem olyan mértékig, mint ahogy az különböző sajtóorgánumokat hónapok óta híresztelik, vagy hát esetleg még vádaskodnak is vele. Ez azért van, mert a világ országainak a felében nincs is kulturális minisztérium, és nincs is kulturális miniszter. Ha Amerikában megkérdezik, hogy mi a kulturális miniszter vélemény, akkor felhúzzák a szemüket, hogy tehát nincs kulturális miniszter.
És a Magyar Művészeti Akadémia fogja azokat az állami kulturális feladatokat vinni, amelyeket az állam neki átad?
Hát, hogyha ad át ilyet, akkor vinni fogja.
De még nem adott, tehát az államtitkárok mindegyik eddig beszélt arról, hogy ez így kéne, hogy működjön. Amit nem az állam csinál, azt az MMA csinálja.
Így van, csak az állam megszabadulása bizonyos tennivalóknak nagyon komoly korlátja kell, hogy legyen, mert hiszen a magyar állampolgár az államnak fizeti be az adókat a parlament osztja szét a tárcák között, és az lehetetlen, hogy egy kulturális tárca, mondjuk a kiemelt nemzeti intézmények, a nagy múzeumok, a nagy levéltárak, a nagy kiállítási központok, a nagy koncerthelyek, és mondhatni kulturális vállalkozásokat, egy filmgyárat vagy bármit, hogy azt ne az állam kezelje, azt az államnak kell kezelni, és nekik az államnak kell elszámolni. De rengeteg olyan területe van, különösen a művészet területén, ahol hát a A alkotás szabadsága azért egy világtendencia, és mi is hiszünk a művészetnek a szabadságába, sőt, abba hiszünk igazán, hogy ami ennek a szabadságterületnek a zónájába tartozik, hogy abba a művészeti akadémiának legyen lehetősége. És ebben én mondok majd konkrét példákat is, hogy...
Ez a kérdésem, milyen eszköze van egy művészeti akadémiának arra, hogy az alkotás szabadsága kiteljesedjék?
Olyanok a következő eszközei vannak. Van a Művészeti Akadémiának van 8 tagozata. Ezt nem árt, hogyha itt elhangzik majd, mert ezt azért még az újságolvasók sem tudhatják, legfeljebb hát a számítógépről lehet levenni. Építészeti tagozata van, film- és fotoművészeti, irodalmi, képzőművészeti, népművészeti, néprajzi, színházművészeti, zeneművészeti és iparművészet tervezőművészeti tagozata. Most, hogyha ezt valaki végighallgatja és végigszalad az agyán, akkor ebből kiderül, hogy az összes létező, funkcionáló alkotóművészeti és elődoművészeti tevékenység benne van. Persze ezek tovább is oszlanak, mert hogyha azt mondom, hogy iparművészeti, és azt mondom, hogy tervezőművészeti, akkor abban a kézműves iparművészettől a dizájnig minden benne van. Ha azt mondom, hogy színházművészeti, akkor a benne van az opera is, meg a vígjátékszínház is, meg a drámai színház is, meg az utcaszínház is, meg a függetlenek is egy csomó minden. És hát a zeneiről ne is beszéljek, mert még átfedés is van, mert a zenei ugye tartozhat a színházihoz is, de tartozhat a zeneihez is, mondjuk. Az operajátszás, mint olyan. Mindegyik egy kicsit az irodalmi, és hát az is egy elég tág fogalom. Ezeknek a művészeti ágaknak számtalan olyan problémája van, ami ellen a szocializmusban is mindig tiltakoztak, hogyha az áram rátelepedett, és az a szoktuk azt a szóhasználatot mondani, hogy létezik egy földalatti művészet, ez a szocializmus időszakára bőven vonatkozott, mert hála Isten a legterrorisztikusabb körülmények között is remek könyvek, versek, gondoljunk a magyar filmnek a nagy korára, 70-es évekbe, ugye egy kemény szocialista korszakban létesült, az építészet kitűnő volt. A Magyarországon volt a legnagyobb szimpózium mozgalom, képzőművészet és iparművészet terén, szinte minden szakágnak az ország különböző városaiba szimpóziumja voltak, és a szimpózium mozgalom tudta a magyar képzőművészetet és iparművészetet a szocializmus zárt körülményei közt is európai színvonalon tartani, mert a szimpózium mozgalomba bejöttek a külföldiek, az amerikai kerámikus, a svéd kerámikus, az orosz kerámikus, és volt egy ilyen szellemi közeledés, annélkül, hogy ennek bármilyen értelemben jobboldali vagy baloldali színezete lett volna.
De most már szabadság van. Mindenki azt csinál, amit akar, ha tudja finanszírozni.
Igen, de hát ugye a finanszírozás kemény kérdés, amikor én ugye 90-től 94-ig kulturális államtitkár voltam, akkor azok a számítások, amelyeket elvégeztettünk, illetve én információt kaptam, azt mondták, hogy a kultúra finanszírozása Európában, mondjuk az akkori Unióban, ahol hát gazdag államok voltak az Unióban, 20%-ban volt állam, és 80%-ban magán, alapítványi, egyház és minden egyéb. Abban a pillanatban Magyarországon pontosan fordítva volt, 20%-ban volt állam, 80%-ban volt állam, és 20%-ban magán. Ez az arány ma sem nagyon változott, megváltozott egy kicsit, már nem változott el. Állami pénzből finanszírozzák a művészeti tevékenységek nagy részét.
A Magyar Művészeti Akadémián keresztül?
Nem,
ez a fő csatorna?
Nem, ez egy óriási tévedés. Ez egy óriási tévedés, hála Istennek már hivatalos szájakból is elhangzik cáfolat. Mondok egy számot. Ebben az évben 2013-ban a Nemzeti Kulturális Alapon keresztül, a Nemzeti Kulturális Alapot én hoztam létre annak idején, és én voltam az első elnöke 94-ben, 13 milliárd forintot oszt szét az NKA, a Nemzeti Kulturális Alap. A Magyar Művészeti Akadémia 310 millió forintot. Ez 4%.
De akkor hogyan lesz jelentős kultúra szervező, művészet szervező a Magyar Művészeti Akadémia, amelynek a feladat körében ez azért benne van?
Úgy, hogy olyan meg a pályázati rendszerében 310 millió forintot osz ki 4 kategóriában, ennek 10-szerese körülbelül forintban a pályázati jelentőség, vagy a jelzés, de olyan dolgokra adja, amire más nem. Tehát van egy hallgatólagos feladatfelosztás dolog, mi támogatunk folyiratokat, könyveket, filmforgatókönyv, írás, sőt, művészeti társadalmi szervezeteket is, képzőszövetséget, MOE-t, jelképes néhány milliós összegekkel, de azokat olyan sávon, olyan rovaton, amilyen rovaton az államtól nem kapnak.
Semmilyen állami finanszírozás oda nem jut
ezek,
el.
Ezeknek
csatornán.
Mind van hatalmas, 10-szer, 20-szor akkor állami finanszírozásuk, mint amit mi adni tudunk, csak olyan rovaton szól, hogyha az anyuka azt mondja a gyereknek, hogy a papa fizeti az étlapot, és én adok neked 200 forintot, hogy vegyél rajta csokoládét, ez két különböző összeg. A csokoládé ára nem tudok megebédelni, az ebédben meg nincs benne a csokoládé. Tehát van egy felasztás.
Ha már az arányoknál tartunk, akkor szeretném, ha azt is elmagyarázni, hogy a Magyar Művészeti Akadémia teljes rendelkezésre álló pénz, az hogyan oszlik meg, mennyi megy a művészet támogatására, mennyi a tagok támogatására, ahogy a feladat fogalmaz a művészeti élet kiemelkedő lakjainak gondoskodására.
Igen, nagyon-nagyon nagy számokkal. A Magyar Művészeti Akadémiának 2,5 milliárd az idei költségvetése, amiből körülbelül 60%, tehát több mint 1 milliárd a vigadó épületének a felszerelésére megy el. Tehát ebből az akadémia nem részesül. Ami a stúdióberendezés és a megvilágítás és a kiállítás installáció és a koncertteremnek a székei és a vándoroltatható színpad és az előcsarnoknak a berendezés és a portáshult és minden egyéb.
De ebbe már beleszólhatnak? Mert a főtitkári beszámolóban még azt olvastam, ebbe, hogy nem sok közük van a kivitelezéshez.
A kivitelezés nincs közünk, de ezek beszerzések. Uh-huh. Az építészeti kivitelezés az egy más dolog, az ugye egy más pont más összegből megy, és annak külön miniszteri biztosa van, aki hát a művezetések felett és a műszaki átadásig, sőt, avval együtt majd a mondjuk a vigadóért felel.
Marad másfél milliárd, ha egy milliárd elmegy az egyik költségvetésre.
Hát, marad már, igen. Ebből ugye a most már 237 rendes tagnak, és a majdnem 50 másik tagkategóriának a bérei, azok olyan, nem bérei, hanem juttatásai, havi juttatásai, amik ilyen nettó 1 millió forint körül vannak, 100 000 forint körül nettó, 1 200 000 forint körül vannak, ez a maradék összegnek körülbelül újabb egy harmada, ami rendszeresen kimegy havi juttatásban. Vannak szociális juttatások, az néhány 10 millió, betegségek, halálesetek és minden egyébnél. Van egy nagyon jelentős, körülbelül 80 millió forintos bérleti összeg, hogy a Kristálypalotát béreljük. Van egy közel 50 főnyi, ma már 50 főnyi, két főosztályból és 6 osztályból álló titkársági apparátus, pályázati osztályjal, pénzügyi osztályjal, külügyi osztályjal. Tehát fölépül egy olyan hivatali rend, amelyik már utána tudja működtetni mindazokat az intézményeket is, amiket később mi létrehozunk. Tehát egy fölkészítő időszakban vagyunk. Úgyhogy ez egy elég szűk költségvetés a 2,5 milliárd ellenére.
Csak marad nagyjából egy harmadnyi rész, amire mondhatjuk azt kis pongyulasággal, hogy ez megy el az alkotás folyamatának támogatására.
Igen, körülbelül.
Egy harmadnyi rész?
Igen, körülbelül. Amiben benne van a fesztiválok támogatásától mondjuk a Kassa Kulturális Főváros, ahol képzőszeti kiállítást, koncertet, színházi előadást, fotoművészeti bemutatót tartunk. Mi magunk szervezzük, nem szervezzük egyet Szlovákiával, nem hozunk magyarokat ott kellemetlen helyzetbe, de magánszervezetekkel, magánszövetségekkel, egyesületekkel, a Szlovákiában élő, a felvidéken élő Magyar Művészeti Akadémiai tagok közreműködésével, mert szobrász, író, festő, építész van közöttük, elég jelentős számba, több mint 10, még református templomokban is rendezünk különböző kulturális akciókat, filmvetítéseket és egyebeket.
Ha tényleg vissza, ha megengedi egy pillanatra a vigadóra.
Igen.
Ha kész lesz, mit fognak benne csinálni? Lesz-e például házi zenekar? Mert egy ilyen méretű intézmény, házi zenekar,
nem,
amelyik csak ott játszik.
Nem, együttes nem alapítunk. A vigadónak a bejáratott neve az lesz, hogy Magyar Művészetek Háza.
Mit fognak bent találni, és kiket várnak oda?
Mert elmondom. A Vigadóba lesz egy kétszintes képzőszeti, iparművészeti, fotoművészeti galéria, ahol lehet zenélni és vetíteni is, ami régen is volt kétszint, az most egy szinten lejjebb, mert ugye történelmi terek alakulnak vissza, minden, ami modern a Vigadóba volt, az elmegy onnan, tehát lesz egy kétszintes galéria. Lesz az akadémiának egy nagyon szép könyvtára és egy kitűnő adattára, amit kívülről is lehet használni, tehát nem csak akadémikusoknak, mert az akadémikusoknak az életművét maximális mélysége, úgy azt mondhatnám, hogy 100%-ig, ami nem lehetséges, be kell gyűjteni az akadémiának. Erre egy adattár létesül. A koncertterme soha nem látható gyönyörűséggel alakult, újra készen van.
Kik fognak benne játszani?
Ez mindig egy 580 fős koncertterem, ahova majd egy olyan kis cég alakul, amelyik az egész műsorpolitikát az akadémia szellemi vezetésével megcsinálja. Egész évben tele kell lenni koncerttel a háznak. Alakul, hogy visszaállítódik egy 220 fős kameraszínpad, ahol vendégszínjátékokat szeretnék csinálni. Nagy súllyal a határon kívüli magyar színjátszásnak a budapesti megtámogatására, hogy ne csak az éves fesztiválokon lehessenek jelen. Lesz egy kongresszusi terme a akadémiának, ahol a közgyűléseit megtarthatja, ez egy Makovec címéről elnevezett terem lesz. Az ötödik emeleten, az ötödik és hatodik emeletről senki nem tud, ez nem volt a Vigadóba, ez két új szint, ami a tetőtérnek a beépítésével és az épületgépészetnek a mély területekre való levitelével alakul ki. Egy 1000 négyzetméteres káprázatos kiállítóterem a hatodik emeleten, amit Makovec címre életmű kiállításával szeretnénk nyitni jövő tavasszal, és az ötödik emeleten is egy 400 négyzetméteres kiállítóterem, úgyhogy hajszál ilyen a műcsarnokkal azonos alapterületű kiállítási tér csoportosulás jön a 6 szinten, plusz a pince szinten, alaksori szinten létre. Az a tervünk, hogy a tagozatoknak a szellemi hozzájárulásával, koncepciójával egész éves programok folynak a házba. Legalább 2-3 műfajnak egy időben legyen produkciója a Vigadóba, tehát film, zene, képzőművészet, iparművészet, fotóművészet, építészet, kiállítási szinten, koncertszinten, országos konferenciák szintjén mindig jelen legyen a Vigadóban. Hát ez lesz a helyszíne, és gyakorlatilag a tevékenységének, a szakmai tevékenységének.
Tevékenység finanszírozására is vannak már beállítva.
Az előbbi költségvetési számokban ez is ott van.
Bennem, abból kell kihozni?
Ebben is van egy olyan 300-350 millió forint produkciós pénz.
De ez egy évre elég? Az összes programra, ha ott mindig, minden nap van program.
A programot nem biztos, hogy mindent mi finanszírozunk. Hát bérbe lehet venni koncertre, bérbe lehet venni egy országos konferenciára, egy tudományos konferenciára, összejövetelre, magyarra, nemzetközire egyaránt. Mi az akadémia egyébként, ha valamiben igazán hiszünk, mi az együttműködésbe hiszünk, abba, hogy ebben az országban semmit sem kellene senkinek egyedül csinálni. Tehát társ szellemi többlet, társfinanszírozás, társrendezés, az kihúzhatna egy csomó intézményt a csávából. Van itt valami ilyen egészen végletes elzárkozási hajlam, ez az én házam, én várom dolog, ami annyit jelent, hogy mindenki ugyanazért a pénzért saját maga egyedül akarja csinálni. Most, hogy hol látjuk mi ebből a kiutat, arra mi szeretnék egy kis időt szánni még, mert ennek van egy kiútja, amiből az akadémiának elég sok problémája adódott, még a műcsarnoki probléma se ebből adódik.
Hírek után innen folytatjuk.
Azaz, bocsánat, alapkoncepció...
meg kell állnunk egy pillanatra, mert hogy beszélgetésünk első fele elmúlt, gyorsan telik az idő. Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, az Arina vendége, a beszélgetést felvételről hallják.